Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, a 16. Zsoltár 7-től 9. versét olvassuk alapigeként. A 16. Zsoltárból olvasom a 7-től 9. verset. Ez Dávid személyes vallomása, de minden igazán hívő embernek a tapasztalatát fogalmazza meg. Mondhatnám, ez a valódi kereszténységnek, vagy a valódi hitnek a hitvallása. Így olvasom tehát a 7. verstől. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem. Még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Megállok egy pillanatra, a Bibliában a vese szó az ember lelki világát szimbolizál, éppen úgy, mint a szív szó. Mintha így mondanám, még éjjel is oktatnak engem az a belső részeim, vagy a te belső világomban még éjjel is oktatsz engem. Aztán olvasom tovább. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik. Eddig olvastam az igét. Mit érthetünk meg ebből az igéből? Hogy a hívő ember számára az abszolút biztonság, és ezzel együtt az öröm, az elrabolhatatlan belső örömnek a forrása az, ha olyan kapcsolatban van Istennel, hogy az Úrra néztem szüntelen, ezt a szót szeretném kétszer-háromszor aláhúzni, szüntelen, hogy ő nekem állandóan jobb kezem felől van, és a tanácsaival még éjjel is oktat engem, a saját gondolataimon keresztül, még mindig ad ihletéseket, meglátásokat, belső tanácsokat. És ha ez a helyzet, akkor örül az én szívem, örvendez az én lelkem, és egészében biztonságban lakozom. Ennek az igének a kapcsán szeretnék arra utalni, hogy vajon tényleg szükséges az, hogy egy hívő ember, egy keresztény ember ennyire szoros kapcsolatban legyen Istennel? Mondhatnám így, ennyire függő viszonyban legyen vele, hogy szüntelen ránézek, hogy mindig jobb kezem felül van, hogy még éjjel is az ő belső tanácsaira, ihletéseire, megvilágosításaira számítok és figyelek. Ennyire? Vagy ez egy túlzás? Vagy ez csak bizonyosaknak az a túlbuzgó vallásos élete. Én azt tudom mondani, hogy általában a gyakorló, a mi szemünk előtt mindegyik komoly gyakorló vallásos ember, vagy hívő keresztény, ezeket még mindig két részre lehet osztani. Az egyik csoportja azok, akik Istennel ilyen közösségben vannak, szüntelen ránézek. Mindig a jobb kezem felől van. Állandóan figyelek a belső tanácsaira és oktatásaira. A másik csoport abszolút megvan elméletileg győződve a Biblia igazságáról. Szilárdan hiszi, hogy Isten van. Minden igaz, ami a Bibliában van. Gyakorolja az Isten tisztelet látogatását, és vállal feladatokat az Isten dolgában. De azért húz egy helyen egy vonalat, és azt mondja, hát itt ezt azért a magam értelme és a magam esze szerint csinálom. És valahogy nagyobb teret követel az énnek. Azért van, ahol, hát azért nem kell nekem mindig, az már fanatizmus, mindig az Istenre figyelni, mindig az Istent kérdezni, annyira szorosan, ilyen dogmatikusan a szavához ragaszkodni, azt már, arra már nincsen szükség. Azért, hát az Isten azért adott értelmet, azért teremtett minket szabad választással, azért teremtett a maga képére, a hasonlatosságára, hogy azért, hát azért én tudjam, hogy dolgokat nekem kell megfontolni, nekem kell tervezni, nekem kell megvalósítani. Nem tudom, érezzük-e a kétféle keresztény típus közötti különbséget. Szemmel láthatóan mindegyik nagyon komoly keresztény, áldozatokat hoz az Isten ügyért. Isten tiszteleteket rendszeresen látogatja, teljes a meggyőződése, nem is engedné, hogy bárki azt megingassa. De mégis több teret igényel az énnek, a másik pedig egy abszolút függést valósít meg Istentől. És ezt a függésben látja a biztonságot, ahogyan erről a Zsoltáros szól. Az a kérdésünk tehát, hogy tényleg szükség van ennyire függő viszonyban lennünk Istennel? Tényleg szükségünk van erre a tapasztalatra? És ha igen, akkor miért? De mielőtt ezeket a kérdéseket megválaszolnánk, én szeretnék még két igét idézni, amelyek hasonlóképpen foglalják össze, hogy milyen az a keresztény élet, amely abszolút az Istentől való függésben éli le, és teljesen rátámaszkodik. A 73. Zsoltárból is olvasok néhány sort, hogy a Zsoltároknál maradjunk, egy egészen hasonló lesz a 16. Zsoltárhoz. Így olvasom a 73. Zsoltárból a 23. verstől a 26. verset. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Figyeljük a hasonlóságokat az előző ilyen szakasszal. Azt mondja, mindenkor veled vagyok, te fogod a jobb kezemet. Azt mondta, az Úrra nézek szüntelint. Azt mondja, mindenkor veled vagyok, te fogod a jobb kezemet. Az előbbénél azt olvastuk, hogy a tanácsaid még éjjel is igazgatnak engem. Itt azt olvastuk, tanácsoddal igazgatsz engem. Ugye ez a kifejező, igazgatsz. Az élet minden dolgában. És azt mondja, kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ugye ez a gyönyörködés, ez pedig az örömre utal. És azt mondja, nem számít az, hogy körülöttem mi zajlik. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, ha akármilyen nehézségek vannak, a szívemnek kősziklája az én örökségem, te vagy, ó Isten mindörökké. Elrabolhatatlan az öröme, a békessége. És egy harmadik igét pedig az új szövetségből idézek, a Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, a 3. és 4. verset, hogy egy új szövetség igét is idézzünk, így hangzik, ezt mondja Pál apostol, írja a keresztényeknek, mint egy közös tapasztalat. Az őskeresztény korban nagyon erős volt ez a tapasztalat, még széles körben a keresztények között. Azt mondja, meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor ti is megjelentek ővele együtt dicsőségben. Mire utal az, hogy meghaltatok? Meghaltatok az énnek. Örökre befejeztétek azt, hogy saját magatokban bízzatok, befejeztétek azt, hogy emberi tervek és emberi elgondolásoknak adjatok teret, elfogadtátok, hogy szükség van erre a teljes függésre Istentől, az énnek meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, van egy rejtett életetek, amit emberi szem nem lát, hogy a szívetekben belül minden lépésnél Istenre támaszkodtok és vele tanácskoztok. És ezért ezt lehet mondani, hogy amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Tehát ezek az emberek, akik ugyanazt mondhatják, amit Pál apostol másút magáról is mond, nekem az élet Krisztus. Vagy másik helyen azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát ez egy olyan iránytű, hogy szívében mindig rátámaszkodik, mindig ő ráfigyel, mindig őt kérdezi, hogy ez olyan, mint egy erős tartó kötél. Azt mondja, ha akár mi történhet körülöttem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, és benned gyönyörködöm, és az örömem elveszíthetetlen. Nos, tehát ez a stabil rajz, látjuk, még sokkal több igét idézhetnénk, most 3 idéztem, hogy milyen az, amikor egy hívő ember abszolút Istentől való függésben éli az életét, és nem akar az énnek teret adni már, belátta ezt a dolgot, és nem akar emberi terveket és emberi elgondolásokat követni, és ezért jellemzi egy mozdíthatatlanság, és jellemzi egy öröm, egy állandó belső öröm, egy elpusztíthatatlan békesség Istennel. Ez a fajta kereszténység, amit az ige elénk vázol. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy szükséges ez? Szükséges, nem fanatizmus ennyire függni Istentől? Hát először is feltennék egy kérdést. Isten akarna-e ilyen szövetségi kapcsolatot létesíteni velünk emberekkel, hogy mindig fogja a jobb kezünket, hogy mindig még a szemeivel is tanácsol, hogy akarna ilyet, hogyha nem volna rá szükség? A másik kérdés, Milyen érdekesek vagyunk mi emberek. Isten ekkora kiváltságot ad, ekkora ajándékot kínál, hogy ő hajlandó megfogni a jobb kezünket, hajlandó tanácsaival minden pillanatban igazgatni, de mi kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, na hát azért az én egyéniségemnek is legyen valahol tere, azért az én kreativitásom is maradjon meg, hát azért na nem egészen úgy, hogy most már mindent az Isten igazgasson az életemben. Akkor ugye milyen érdekesek vagyunk mi emberek, hogy az Isten egy ilyen szövetséget kínál, és az ember azt mondja, hogy na nem, ez azért nem, hát azért ennyire azért én az énemet nem fogom feladni, és nem veszi ezt igénybe. És akkor tegyük fel ezt a kérdést, miért van szükség ekkora függésre Istentől? Péter apostol szavával válaszolnék, aki azt írja az első levele 5. fejezetének a 8. versében, hogy vigyázzunk, legyünk éberek, józanok, mert a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Ugye a kép nagyon eleven. Azért, ha szó szerint látnánk egy ordító oroszlánt, amíg a sarkunkban jár, hát akkor tényleg ügyelnénk magunkra. De ha nem is látjuk, és ha nem is fizikailag akar elnyelni minket, de állandóan ez az ellenség a sarkunkban van. Megkérdezem, komolyan veszi Sátán a nagy küzdelmet? Elnagyolja a dolgokat? Minden egyes ember neki egy célpont, hogy a saját trófeáját gazdagítsa vele, hogy ő Istent legyőzi? Vagy pedig hát ilyen kis dolgokra nem ad hagy futni azért egyeseket? Nem. Azt mondja az ige, a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Isten nem kínálna nekünk ilyen szoros szövetséget, ha nem tudná, hogy ezzel az ellenséggel szemben ez az egyetlen biztonság. Ha nem volna rá szükség, nem mondaná, hogy ennyire függjünk tőle, ennyire az ő tanácsára, ennyire az ő igazgatására figyeljünk. És részünkre pedig a legnagyobb kegyelem és a legnagyobb megtiszteltetés. Azt mondta Jézus, ezt János evangéliumában olvassuk, és olyan biztató ige, azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Aztán, hogy még megerősítse, azt mondta, az én atyám nagyobb mindenkinél, és senki nem ragadhatja ki őket az én atyám kezéből, mert én és az atya egy vagyunk. Tehát akarod, hogy biztonságban élj ezen az ezer veszélytől szabdalt világon? Akarod? Hogy semmitől ne félj? Se fizikaitól, se lelkitől? Akkor az van, hogy hallják az én szómat és követnek engem szoros függésben. Ez azt jelenti, hogy állandóan hallják az én szavamat, és állandóan követnek engem. És akkor vannak abszolút biztonságban. Csak akkor nem kell nekünk az ellenség sötét árnyékával foglalkozni, amikor az Istennel ilyen szoros szövetségben vagyunk. Akkor szinte nem kell vele foglalkoznunk. Nincs miért. Akkor ez ordító oroszlán a közelünkbe se jöhet. Akkor békességben lehetünk. Akkor teljes nyugalmunk van. Mert az ő kezéből aztán senki nem ragadhat ki, és az ő atya kezéből. És szeretnék én egy gyakorlati példát megmutatni, mert úgy gondolom, ha ezt csak így elmondjuk ezeknek az igéknek az alapján, talán elszáll, talán nem vesszük elég komolyan, hogy nincs értelme félkereszténynek lenni. Nincs értelme olyan kereszténynek lenni, hogy Istenem, bízom benned, igényt tartok az örök életre, törekszem utána, de azért hát az énemnek és az én emberi terveimnek és elgondolásaimnak is maradjon tele. Ilyen félkereszténynek nincs értelme lenni, és ez nem jelent biztonságot ezzel a hatalmas ellenséggel szemben. A példa, amin ezt szeretném megmutatni, Salamon király. Viszonylag ritkán foglalkozunk Salamon életével, és most sem fogunk nagyon részletesen foglalkozni vele, de egy néhány lényeges pontra szeretném fölhívni a figyelmet. Az első, olyan szép az életének a kezdete. Két bibliai igét idézek, nem fogom szó szerint kikeresni, csak mondom, aki akar esetleg jegyzetelni. Sámuel első könyve 12. fejezetének a 24. fejezetében azt olvassuk, hogy szerette az Úr Salamont. Akkor írja, hogy megszületett, ugye, és Dávid és Becsabé második gyermekeként megszületett, és ezt a megjegyzést teszi, szerette az Úr Salamont, az Úr szerette őt. Megkérdezem, mit jelent az, hogy az Úr szerette őt? Azt, hogy olyan jelleme formálódott, olyan tulajdonságokat látott benne, hogy az Isten kedvelte őt, hogy az Isten gyönyörködött benne. Aztán egy másik igét is idézek, Királyok első könyve, 3. fejezet, 3. vers. Röviden ezt mondja Salamonról, szerette az Urat Salamon. Tehát az Úr szerette Salamont, és Salamon szerette az Urat. Ez a legszebb jelentés az ő ígéretes ifjúkoráról, nem? Tehát ő nem egyszerűen csak hűségesen követte az atyai hagyományt, hanem ő szerette az Urat. Ez volt rá jellemző, mint ahogy Dávid az atya viszonyult az Istenhez. És hát gondolom, az már ugye nagyon ismerős mindegyikünknek, hogy amikor aztán trónra került, és ugye fontosnak érezte, hogy a főembereivel együtt egy ilyen odaszentelődési ünnepet tartson, akkor ezután Isten álomban megszólította őt, és azt mondta, hogy kérj, amit akarsz. És milyen megdöbbentő volt az a mély alázatossága. Mert ugye azt mondta Istennek, hogy ezt a te nagy népedet, a te népedet, amelynek egy különleges hivatása van, hogy én ezt kormányozni tudjam, én ehhez kisgyermek vagyok, aki még kijönni és bemenni se tud. Én ehhez hozzá se tudok szólni ehhez a feladathoz. Hogy a te különleges feladatra elhívott népedet én igazgassam, én erre se kimenni, se bemenni nem tudok. Én erre nem vagyok alkalmas. És ezért arra kérlek, hogy adj bölcsességet nékem, hogy tudja mit élni a te népedet, és figyeljük, hogy folytatja, hogy tudja különbséget tenni jó és rossz között. Mennyire érezte, hogy itt az ember a leggyengébb, hogy pillanatok alatt eltévedt, hogy a jó és a rossz között tudjon különbséget tenni. És azt mondja, add meg nekem ennek az éles különbségtételnek a lehetőségét, hogy tudjak jó és rossz között különbséget tenni. És én helyesen tudjam igazgatni, ítélni a te népedet. Aztán olvassuk ugye a Szentírásban, hogy Istennek tetszett ez a kérés, és megígérte, hogy megadja Salamonnak. És szinte azt mondhatjuk, hogy próbaképpen adott még neki hozzá gazdagságot és nagy nevet is ehhez a bölcsességhez. És szeretném hangsúlyozni, hogy azt mondjuk, hogy Isten vitte tőrbe Salamont. Ennek nem kellett volna így lenni, ahogy végül lett, de egy óriási tanulságon szolgál nékünk. És szeretném azt megmutatni, hogy Isten mennyire minden biztosítékot megadott, hogy ő a bölcsességgel együtt megkapta, ugye szép életkorát is ért meg, és 40 évig uralkodhatott, és kapott hozzá gazdagságot is, nagy nevet a környezetében. És hogy Isten annyira minden módon biztosította, hogy ebből egy pozitív eredmény jöjjön ki. Tehát nem Istenem múlt, hogy nem így lett. Hát ugye nagyon érdekes, mikor olvassuk a Királyok első könyve 4. fejezetében, hogy egy kicsit úgy fogalmat alkossunk, és azért ecsetelem annyira, hogy milyen magaslaton volt ez az ember, hogy utána azon tudjunk elgondolkozni, hogyan csúszott ki ebből. És hogy mennyire az a szoros függés, az az abszolút szoros függés Istenhez és az ő beszédéhez, ez az egyetlen biztonság. Szeretném felolvasni Királyok első könyve 4. fejezetéből, hogy mit ír a Biblia, hogy mikor Isten teljesítette a kérését, mi lett ennek az eredménye. 29. verset olvasom Királyok első könyve 4. fejezetéből. És Isten adott bölcsességet Salamonnak, igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fővény, amely a tengerpartján van. Különben gyönyörű a megfogalmazás is, nem? Igen nagy értelem és mély szív, mint a tengerfővénye. Ugye a szív az ember teljes lelki világát jelöli a Bibliában, tehát azt jelenti, hogy nem csak éles logikája volt, nem csak nagy memóriája volt, meg szóval nem csak az, hogy azt szokták mondani, az IQ-ja volt magas, hanem azt mondja, hogy egy belátó, együttérző, árnyalatokat is érezni tudó, tehát mély szívet, mint a tenger fővenye. Úgyhogy Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és az Egyiptomnak egész bölcsessége, sőt bölcsebb volt minden embernél, még az Ezrahita Etánnál is, és Himánnál, és Kalkolnál, és Dardálnál, és Mahol fiainál. Milyen titokzatos, az ember úgy szeretné tudni ezekről az ókori nagyságokról, semmit nem tudunk. És utána így mondja, és híre neve volt a nemzetsége körül mindenütt. Tehát ugye tudjuk, annyit tudunk, hogy az ókorban Mezopotámia és Egyiptom, ugye ezek voltak a műveltség, a kultúra fellegvárai, és ugye itt tudunk bölcsességirodalomról Mezopotámia és Egyiptomban. Ezeket a bölcs embereket már mi semmit se tudunk róluk, de azt mondja, hogy mindezeket meghaladta Salamon. És utána így olvassuk, a 33. 34. verset olvasom, de talán még a 32-t is, szerzett 3000 példabeszédet, ugye ezek ilyen tömör bölcsmondások, az ő énekeinek száma 1005 volt, ilyen képessége is volt, és szólott a fákról is, a Libanon cédrus fájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki, ugye érzékeljük a távolságot, a Libanon cédrus fája egy fa fejedelem, egy faóriás, az izsóp, amely a falból nevekedik ki, ugye ez egy kúszó növény. És aztán azt mondja, hogy szólott a barmokról, ugye ezen a nagy szárazföldi állatokat érti a Biblia, a madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is. Ebből én azt olvasom ki, hogy állattani és növénytani rendszerező is volt. Tehát a természettudományokban is hihetetlenül jártas volt, tehát azt mondja, mindezekről szólt, tehát ő egy egész növénytani és állattani rendszerező volt is, és ezekben mind tudós és jártas. És az utolsó versben ezt olvassuk, jöttek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, a földnek minden királyaitól, akik hallgatták az ő bölcsességét. Azt mondhatnánk, hogy ilyen konferenciák, tudományos konferenciák, vagy mik voltak Jeruzsálemben, és királyi látogatói voltak ezeknek. Megkérdezem, felmagasztaltatott az Isten neve? Hatalmasan, hatalmasan. Aztán utána olvasunk a Bibliában a templomépítésről. Nem fogok erről részleteket mondani, csak én nem tudom, valaki úgy megfigyelte, hogy mekkora építkezés volt ez, mondjuk a munkások száma után. És hogy mit jelentett ezeket szervezni, és ezekből azt a fantasztikus, csodálatos művet létrehozni, amivé a jeruzsálemi templom lett. Azt olvassuk, hogy 30 000 volt a libaboni favágók száma, akik havonként 10 000-rével váltották egymást. Azért tessék úgy magunk képzelni ennyi embert, aki ott dolgozik. Akkor 70 000 volt a teherhordók száma, 80 000 a kővágók száma. Tessék elképzelni, hogy micsoda monumentális vállalkozás egy ilyen építkezés, aminek az eredménye is ehhez mért volt. Aztán csodálatos az, amikor olvassuk, hogy milyen bizonyságokat, további bizonyságokat kapott Salamon, mert mikor a templom elkészült, akkor megint csak Isten kézzel foghatóan nyilatkozott meg. Így olvasom Királyok első könyve 8. fejezetében a 10. és 11. versben, ugye amikor összegyűltek a templom felszentelésére, és az úgynevezett szentek szentjében elhelyezték ugye a frigyládát a kőtáblákkal, a 10. 11. vers, és mikor kijöttek a papok a szent helyből, kötöltötte be az Úrnak házát, úgyhogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Úrnak házát. Óriási dolog ez? Hát ennél nagyobbat, mint hogy Isten valakinek a művét így áldja meg, hogy láthatóan betölti, félelmetesen, döbbenetesen és csodálatosan betölti az Isten dicsősége, ragyogó kötfényesség formájában megtölti a házat, az Isten jelenlétének a szimbólumaként óriási bizonyság volt. És nagyon érdemes elolvasnunk, hogy milyen szavakat szólt ennek a templom szentelési imának a végén Salamon. Olvasom csak az 56. verstől, hogy milyen mély volt az Isten félelme is. Mennyire tudta még az Istentől való függést? Így olvasom. Áldott legyen az Úr, aki nyugodalmat adott az ő népének, az Izraelnek, minden beszéde szerint. Csak egy beszéde is hiába való nem volt, minden ő jó beszédei közül, amelyeket szólott Mózes az ő szolgája által. az Úr, a mi Istenünk legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, és ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk. Most figyeljünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket. Ezt is tudta, hogy ezt is az Isten tudja munkálni. Hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden útjaiban, és őrizzük meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, amelyeket atyáinknak parancsolt. Tudta, hogy mennyire függni kell ezektől? Azt mondta, hogy őrizzük meg parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt. És ezek a szavak, amelyekkel imádkoztam az Úr előtt, legyenek jelen az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, éjjel és nappal. Aztán a 60. vers, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten is, hogy kívüle nincs más. Mennyire látta Izrael küldetését, hogy mit kell nekik munkálniuk, miért vannak, hogy megismerje a földön nép, hogy minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és kívüle nincsen más. És a 61. vers, és a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Ami azt jelenti, hogy járjatok az ő rendeléseiben, őrizzétek meg a parancsolatait, miképpen a mai napomban. Tehát itt még ilyen csodálatosan látjuk Salamonnak a gondolkodásának az épségét, és tényleg a Szentlélek ihletése alatt ilyen szavakat szól. És egy veszély azonban valahol már leselkedett. Emberi szem ebből még az égvilágon semmit nem látott. De figyelmeztet erre az, hogy közvetlen a templom szentelés után Isten megszólítja Salamont. Erről a 9. fejezetben olvasunk, és először bátorító az üzenete, mert ezt mondja az Úr, meghallgattam imádságodat, könyörgésedet, és megszentelem a házat, amelyet építettél, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Hát ugye ez egy hatalmas ígéret és áldás. De utána nézzük meg, hogy az Isten szavai valami rejtett veszélyre figyelmeztetnek, Isten valamit már előre lát. És nem csak Salamon életében, hanem messze azon túl is. Így olvassuk. És ha te előttem jársz, amint jár Dávid a te atyád, most figyeljünk a kifejezésre, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenben, amint néked megparancsoltam, és az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod, megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izraele mindörökké. De aztán nézzük a 6. verstől, most jön a figyelmeztetés, de már ebben is benne volt, mert azt mondta, ha előttem jársz, mint jár Dávid a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, és mindenben úgy cselekszel, ahogy az Isten tanácsol, ahogy az Isten szava szól. De utána a 6., de hogyha elszakadtok ti és a fiaitok én tőlem, és nem őrzitek meg az én parancsolataimért és végzéseimért, amelyeket előtökbe adtam, hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt, kigyomlálom az Izraelt a föld színéről, amelyet néki adtam. E házat, amelyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim előtt, és az Izrael példabeszédül és meséül lészed minden nép előtt. Döbbenetes ez, nem, hogy az Izrael példabeszédül és meséül lészen. Egyébként ez szó szerint idézte Mózes 5. könyve 28. fejezetéből, mert már Mózes által megmondta az Úr, ha nem engedelmeskedtek, szétszóródtok a földön, és gúnyjá és példabeszédé lesztek a népek között. Döbbenetes, nem? Nem az Isten akarata ez, de Isten előre ismer, és Isten tudta, hogy ennek a népnek a tehetsége, irigységet fog kiváltani, és rajtuk marad a bélyeg, hogy kiváltságos nép, mert ennyi évezrednek a történelme után különleges képességek birtokosai maradnak, még a leszármazottak is, de ők is önzővé válnak, ha Istentől elfordulnak. A többi nép is önző is irigy, és az Isten előre látta, hogy mi lesz ebből. Ez a sötét, egyébként keresztény szempontból a leghalványabban sem menthető sötét, gonosz antiszemitizmus, de Isten ezt látta, hogy ebből ragály lesz, és azt mondta, példabeszéd és gúnyjá lesztek a népek között, ahova szétszóródtok. És bár ez a ház felséges, maga Isten mondta, bár ez a ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják, miért cselekedett az Úr így ezzel a földdel és ezzel a házzal? És azt felelik, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak. Azért bocsátotta ő rájuk az Úr mindezt a nyomorúságot. Hát véletlennek találjuk, hogy Isten ezeket mondta a templom szentelés fenséges napja után Salamonnak? Azért, mert Isten már látott rejtett veszélyeket, és előre figyelmeztetett, és előre óvott, és megmutatta az évszázadokra, évezredekre kiható következményeket is. Hogy rengeteg múlik azon, hogy Salamon a továbbiakban hogy viselkedik, és vele együtt az ő népe. És vajon mik lehettek azok a rejtett veszélyek? Föl tudjuk fedezni? Szeretnék egyetlen mondatot idézni Ellen White-tól, és ez egy rendkívül tanulságos mondat. Így hangzik. Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Szeretném ezt még egyszer elolvasni ezt a mondatot. Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Ugye Sátán kétféleképpen dolgozik. Vannak emberek, akik olyanok, mint a fényes csillag, úgy tűnik, mint hívő emberek is, aztán Sátán behoz valamit, ugye legtöbbször házasságtörés, ugye nagyon gyakori eszköze, és akkor hirtelen látunk egy ilyen zuhanásszerű bukást az életükben, rettenetes, fájdalmas és szomorú. De másik módszere Sátánnak nem ilyen, hanem ahogyan olvastuk, látszólag jelentéktelen. Számos, de látszólag jelentéktelen eltérésből fokozatosan történik az Istentől való függésnek a fellazítása, és fokozatosan távolodik el Istentől, és elváltozik az egész gondolkozása. Egyik embernél ezzel a módszerrel dolgozik, a másik embernél azzal. És ez lehetséges, hogy ez történik. És nézzük meg, találunk ilyen eltéréseket Salamonnál. Hát a legelső és a legsúlyosabb, hogy feleségül vette a fáraó lányát. Ugye az előbb említettük, hogy az ókorban a nagyhatalmak, Mezopotámia és Egyiptom. Hát ilyen, hogy egy Izrael, tudjuk, hogy mennyit vergődött korábban más népek elnyomása alatt. Hát nem volt a történelem színpadán a legjelentősebb nép, de hova emelkedett ez, hogy a fáraó adja a lányát feleségül? Biztosak lehetünk, hogy Salamon úgy érvelt, hogy hát nyilván ugye az ő mellette csak meg fog térni a felesége, és ekkora előnyt, hogy ugye még aztán olvassuk, hogy ott még micsoda hozományt adott a lányának, és hát szóval egy fáraó leányát nem lehet visszautasítani. Tehát a világi presztízs az egy óriási kísértés. Ugye észrevétlenül csúszott Salamon abba benne, hogy ami a többi népeknél nagyságnak és valaminek számít. Szóval ez így gondolta, hogy ilyet, hogy a fáraó a lányát kínálja neki, szóval ez olyan csúcsra jutása az Izrael tekintélyének és megbecsülésének, és ugye érvelhetett, hogy majd ezen keresztül még tudja, hova hat el az Isten ismered, de ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy áthágott egy egyértelmű isteni rendelést. Aztán menjünk tovább. Azt olvassuk, hogy a magaslatokon áldoztak. Ugye a magaslatokon a pogányok szoktak áldozatokat bemutatni, és igaz, hogy Salamon az Úrnak áldozott, de mégis elősegítette azt, hogy összekeverték, nem tudtak az emberek világosan különbséget tenni a pogányok áldozata és Isten áldozata között. Ez a gyakorlat, hogy magaslatokon áldozott. Ellen White azt írja, hogy amíg a templomot fölépítik, egy ideiglenes központi szentélyt kellett volna fölállítani. De ezt nem lett volna szabad, hogy különböző magaslatokon áldoznak, ami nagyon-nagyon hasonlít a pogányok gyakorlatához. És a harmadik dolog, a templom építésnél észreveszünk, hogy a Hírámmal, Szídon királyával szövetkezik, és onnét hoz szakmunkásokat. Pedig ha megnézzük az első templom építésnél, milyen szentül folyt az építkezés, csak hívő emberek önfeláldozás lelkületével. Itt most belekerül ilyen idegen ellen, pogány emberek jönnek a templom építésnél részt venni, és nyilván hozzák a maguk lelkületét is. És ilyen kis látszólag jelentéktelen eltérések, amely rengeteg mentséget lehetett találni és érvelni, hogy ezek mi helyes és jó dolgok, de mindegyik az Isten kifejezett útmutatásától való eltérés volt. Ennyi elég volt. Ezek a látszólag jelentéktelen kis eltérések nem zuhanásszerű bukást hoztak, hanem fokozatosan lazították Istentől való függőségét, mind bátrabban ment előre a maga választotta utakon, és Isten pedig nem tarthatott vele annyira szoros szövetséget. De rögtön szeretnék rámutatni arra, hogy az Úr mennyire kegyelmes. Tehát nem így van, hogy Isten a legcsekélyebb mértékben is okolható, hogy hát miért segítette ekkora pozícióhoz Salamont, hogy végül itt megszédült. Mert Isten emellett minden segítséget megadott. Ott van ez a nagyon komoly figyelmeztetés, ami Salamonnak ott kellett, hogy legyen, hát amikor Isten szól valakihoz, és ezeket mondja. Aztán Isten nem vonta meg az áldását ezek miatt azonnal. Néha bennünket ez úgy megtéveszt. Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ha én egy rosszat csinálok, valahol eltérek az Isten parancsolataitól, hogy mindjárt valami mennydörgésnek kellene engem figyelmeztetni, és valahol érezném, hogy Isten most már nem áld meg úgy. Na, ez nem így van. Mert az Isten éppen azért még mindig nem vonja meg abban a dologban és azokban a dolgokban, ahol helyesen járunk el, továbbra is megáld, mert épp azt akarja, hogy el ne szakadjunk tőle, épp azt akarja, hogy a közelébe vonjon. Gondoljunk arra, Júdásnál is látott Isten dolgokat, a kezdettől fogva látott, de annál szorosabb közösségbe vonta magával, és minden módon próbálta elhárítani a tragikus véget. Hát például itt ezután, ugye a 9. fejezetben Isten megszólította Salamont, és ezek a látszólag jelentéktelen eltérések már ott voltak. Isten ennek ellenére nem hagyta el Salamont. Csodálatos a 10. fejezet, ami leírja a Sába királynője látogatását Salamonnál. Ugye Krisztus kis földi életében utalt erre, hogy azt mondta, hogy Sába királynője eljött a föld széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét, és majd ő is feltámad az ítéletkor. Tehát óriási utat tett meg, de most nem Sába királynéről akarnék szólni, hanem arról, hogy mit látott Sába királynéje Salamonnál. Így olvasom a 4. verstől, illetve a 3. És azt mondja, a királynő szólt vele mindenről, nehéz kérdésekkel jött megkísértgetni, amik a szívén voltak. Igen, mindig nagyon fölgyújtja a fantáziám, és arra gondolok, ha a feltámadáskor Isten kegyelméből találkozni lehet Sába királynőjével, nagyon szeretném tőle megkérdezni, hogy neki 3000 évvel ezelőtt milyen nehéz kérdések voltak a szívén. Mivel kísértgette meg Salamont? Mit gondolkozott? És egy óriási élménye volt, mert azt mondja, hogy Salamon megfelelt neki mindenre, ezekre a nehéz kérdésekre. És semmi sem volt a király előtt elrejtve, amire ne tudott volna felelni. És amikor látta Sába királyné asszonya Salamonnak minden bölcsességét, a házat, amelyet épített, most figyeljünk tovább, asztalának étkeit, az életmódját, az étkezési kultúráját, a szolgáinak a lakásait. Hát nem akármelyik uralkodót lehet ezzel tesztelni, hogy nézd meg a szolgáinak a lakásait. Aztán mondja tovább, és azok a szolgái udvarlásának a módját, igazából itt a kormányzása módjáról van szó, azok öltözeteit, pohárszékeit, az áldozatát, amelynek az Úrnak házában áldozott, végül az Isten tiszteletét, a lélegzete is elállott. És mondta a királynak, mind igaz, amit az én földemben hallottam a te dolgait felül és a te bölcsességedről, de én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem és szemeimmel nem láttam. Most jön egy csodálatos kijelentés, ími a felét sem beszélték el, te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Nem szép ez a két szó együtt? Még akkor Salamonnál még mi látszott? Nem csak bölcsességgel haladtad meg, jósággal is. Valami olyan sugárzott a lényéből, bölcsességgel és jósággal meghaladtad a hírt, amelyet felőled hallottam. Nem csodálatos, hogy még Isten annak ellenére még mindig ilyen magaslaton tartja és két kézzel áldja Salamont, hogy már ő hibákat elkövetett. De a hibák meghozzák a maguk gyümölcsét, ha az ember nagyon-nagyon nem kapaszkodik meg Istenben. És azután itt már egy szomorút olvasunk ugyanebben a fejezetben kicsit később. Első persze talán nem látszik arra annak, de majd mindjárt elmondom, hogy miért tartom nagyon szomorúnak. A 22. verset olvasom ebben a fejezetben. Mert a király Tarzisz hajója, amely a tengeren Hirám hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, és hozott a Tarzisz hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat. Hát elmondom, miért szomorú. Hát egyrészt nem akar, milyen távolságra hajóztak el, mert három évben, évenként fordult meg ez a Tarzisz nevű hajó. És azt mondja, mit hoztak a királynak? Aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat, pávákat, egzotikus különlegességeket. Tudjátok, mit szeretnék én ehelyett olvasni a Bibliában? Hogy minden három esztendőben megfordultak a hajók, és távoli vidékekre is elvitték az egyetlen Isten, igaz Istennek az ismeretét. Mert még a templom szentelésnél úgy imádkozott, hogy hadd tudja meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten. De ez a cél már eltűnt Salamon szem elől. Semmi olyat nem olvasunk, hogy komoly missziós erőfeszítéseket tett volna a többi nép körében. Pedig az Isten erre hívta el őket, hogy lesztek nekem papok birodalma, szent nép, mert enyém az egész föld. És ő is tudta, hogy ez a cél, hogy Izrael ennek van szentelve, és erről semmit nem olvasunk. Ő ezekkel volt elfoglalva. És itt már nagyon látszik a süllyedése, az elcsúszása. Tehát Isten nem vágta el hirtelen az áldásait, nem vonta meg a kegyelmét rögtön, de adta a figyelmeztetést egyik oldalról, másrészt az áldásaival vonzotta magához. De a Salamonnak a saját döntésén múlt, hogy ő ebből megérti-e, hogy neki a szorosan vissza kell térni a keskeny útra, megbánni, felszámolni a hibákat, és ha azok már jóvá tehetetlenek, akkor az Isten kegyelmét kérni ezeknek következményének az ellensúlyozásához. Nem ez történt. És végül, ha már most csak egy fejezetet lapozunk, a 11. fejezetet, ott vagyunk a legsúlyosabb következményként. Itt vagyunk a 11. fejezet első verse. Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a fáraó leányán kívül moábiták, ammoniták, edomiták, szidonbeliek és hitteusok leányait. És utána a 4. versben, és mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét az idegen istenek után. Tehát látjuk, nem gyorsan ment ez, mire megöregedett. De azok a hajszál repedések, azok a látszólag jelentéktelen eltérések dolgoztak. Salamon távolodott az Istentől. Ellen White Proféták és Királyok című könyvében van egy mondat, egy ilyen sikolyszerű, fájdalmas mondat. Mit is tehet az Isten a szegény halandókért, akik elfeledkeznek a tőle való függésről? Ez történt Salamonnal, észrevétlenül, fokozatosan, és mire megvénült, ott kötött ki, hogy feleségei elhajtották a szívét az idegen Isten után, úgyhogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenének, mint atyának, Dávidnak szíve, amiből azt lehet követni, hogy valahol még az Urat is tisztelte, de követte az Astóretet, a szidonbeliek istenét, Milkomot, az ammóniták utálatos bálványát, és gonosz dolgot cselekedett Salamon az Úr szem előtt, és nem követte olyan tökéletességgel az Urat, mint Dávid, az ő atya. Akkor épített Salamon templomot Kámosnak, a moábiták utálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálem áttellenében van, és Moloknak, akinek gyermekeket áldoztak, az Amon fiai utálatos bálványának. Ekképpen cselekedett Salamon mind az ő idegen feleségeivel együtt, akik az ő isteneiknek tömjéneztek és áldoztak. Mondhatnánk, mint az ókor ökumenikusa. Végül, hát mindegyik vallásban valami mindegyiket tisztelte. Biztos az Urat is, meg ezeket is. És teljesen elkeveredett a gondolkodás, a szíve messze eltávolodott az Úrtól. És amit még az igében tudunk, mi lett? Aki csodált a nép, azt mondták, hogy félték a király orcáját, mert látták, hogy az Isten bölcsessége van szívében, most már gyűlölettel és haraggal fordultak szembe, és nyögtek és sírtak a súlyos adók miatt, mert a féktelen luxust már csak ilyen adópréssel lehetett fenntartani és biztosítani. Nem megrázó, hogy hova változott el ez az ember. És én azt szeretném mondani, hogy ebből azt tanuljuk meg, hogy igen, nem túlzás ez, nem fanatizmus. Biztonság csak az Istentől való abszolút függésben van. Abban, hogyha szüntelen ránézek, arra, ha az ő parancsolataitól nem térek jobbra se balra, ha nem akarok teret hagyni az egyéni tervezésnek, mérlegelésnek, emberi indoklásoknak, hogy hogyan térek el ebben vagy abban az Isten szavától, nem csak a drasztikus bukás végzetes, a hirtelen nyilvánvaló, hanem az is, hogyha látszólag jelentéktelen dolgokban elkezd az ember lazítani az Istentől való függésén, megengedi magának az Isten beszédétől való kisebb-nagyobb eltéréseket, az eredmény félelmetes lehet. Én nagyon szeretek egy igét, Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 20. verse, mondhatnám az egyik kedvenc Biblia vers számomra. Így hangzik, az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Mit fejez ki ez a hitvallás? Az igazság útjának még a szélére sem megyek, nemhogy letérjek róla. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Ezt pedig mindenkor a Szentírás, az Isten beszéde határozza meg. Azzal nem merek alkuba bocsátkozni, mert a biztonság útja egyedül az Istentől való teljes függés, ha hallják az én szómat és követnek engem. Ez az egyetlen bizonyos. A magabiztosság félelmetes. Talán itt is említettem, hogy még fiatal koromban hallottam egy prédikációt, amely úgy hangzott, hogy ne becsüljük le a bűn, illetve annak az ellenségnek a hatalmát, aki ordító oroszlánként szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. Mert a bűn legyőzte a legártatlanabb embert, Ádámot, legyőzte a legerősebb embert, Sámsont, fizikailag legerősebbet, és legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont. Ezért legyen a mi hitvallásunk ugyanaz, amit olvastunk, az Úrra néztem szüntelen. És azt igényelem, hogy a tanácsaival igazgasson engem. És azt igényelem, hogy fogja a jobb kezemet, és vezessen engem. Mert csak akkor vagyok biztonságban. Akkor nem kell foglalkoznom a sötét ellenséggel. Akkor az Isten áldásainak a fényes oldalán járhatok. Akkor az örömömet nem fogom elveszíteni. Isten nem ajánlott volna nekünk ilyen szoros szövetséget önmagával, ha nem lenne rá szükségünk. És mi ne legyünk büszkék, és ne legyünk magabiztosak ezt a szoros szövetséget lazítani, vagy elutasítani, mert akkor nagyon veszélyes ösvényen indulunk el. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és ahogy az ige mondja, mindezekből, fiam, intessél meg. Ugye most már, hogy idézem Salamon élete végén, mert ugye itt csillan föl egy kis reménység, hogy élete végén, ahogy nagyon szépen írja Ellen White, elfordult a föld repedezett kútjaitól, hogy még egyszer, így mondja, fáradtan és csüggetten elfordult a föld repedezett kútjaitól, hogy még egyszer az élet vizének forrásából igyék. És ugye azt így fejezi be a Prédikátor könyvét, amely az ön vergődéseinek, lelki gyötrelmeinek és az Istenhez való visszatalálása, keserves útjának a dokumentuma. Azt írja a végén, hogy mindezekből, fiam, intessél meg, a sok könyv tanulása fáradtságában van a testnek. A dolognak summája ez, Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. És a Jóisten segítsen meg minket, hogy mi éljünk ezzel a kiváltsággal, hogy az igazság ösvényén járunk, az igazság útjának közepén. És ebből a biztonságból nem akarok, nem merek kilépni, még csak egy kicsit lazítani sem, látszólag kis dolgokban sem, amelyekből végül olyan tragédia nőhet föl, mint amiről Salamon élete tanúskodik. Mert ugyan ő maga, mint a tűzből kikapott tüszög megmenekült, de a munkája elveszett. Ő tényleg az az eset, amiről a Korintus ír, hogy ő maga megmenekül, mint egy tűzön át, de az egész munkája elvész. És gondoljuk meg, hogy egyikünk se tudja felmérni a messze kiható következményeket. Nem véletlenül olvassuk a Krisztus példázata egy című könyvben a hasonlatot, hogy a befolyás az olyan hatalom, mint mikor a kavicsot bedobják a tóba vagy a folyóba, és körülötten koncentrikus körök keletkeznek, és ezek nem tudjuk hova hatnak el. Itt ugye azt láthatjuk, az egész Izrael további sorsát megpecsételte. Elindított egy olyan utat, aminek a vége a szétszóratás, a jeruzsálemi templom pusztulás, az, hogy példabeszéd és gunnyá leszel. És ez az egész lehetett volna másképp, lehetett volna dicsőségesen is csodálatosan. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Bibliában nekem a legmegrázóbbak a volna igék. Mikor az Isten azt mondja, hogy majd meglátod az Isten hajléka nyomorúságát, mindam a jó helyett, amit az Úr cselekedett volna az Izraellel. Azt mondja Saulnak, bolondul cselekedtél, mert most az Úr mindörökre megerősítette volna a te királyságodat. Rettenetes, ezeknek a hatalmas esélyeknek, áldásoknak az elvesztése, mert az ember a kritikus pillanatokban nem ragaszkodik szorosan az Isten szavához. És akkor csak lehetett volna, az Isten milyen csodálatos dolgokat indított volna el, és valósított volna meg, ha az emberi tényező nem másképp viselkedik. Ezért Isten segítsen minket, hogy mi is a biztonságos végének ezt lássuk, az Úrra néztem szüntelen, jobb kezem felől van, meg nem rendülök, és tanácsaival igazgasson engem. Az Úr adja meg ezt mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy te annyira láttad a bűn hatalmát, Sátán gonoszságát, hogy te nekünk ilyen kiváltságot adtál, hogy kész vagy a jobb kezünket fogni, kész vagy tanácsaiddal igazgatni minden pillanatban. De Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy mi sokszor kiskorúságnak érezzük ezt a függést, és sokszor olyan vonzónak tűnik az, hogy hát az, és olyan logikusnak az érvelés, hogy azért fanatizmus ennyire a te szavadhoz ragaszkodni, és ennyire te rád támaszkodni. De Urunk, köszönjük, hogy ezen az életpéldán keresztül is megmutattad, hogy a biztonság ösvénye egyedül az igazság útjának a közepe. Egyedül az, hogyha félünk a legkisebb mértékben is eltávolodni tőled. Urunk, ha a mi napjainkra gondolunk, milyen könnyen elveszítjük reggeltől estig a te jelenléted tudatát. Mennyi mindent intézünk pusztán emberi belátásunk szerint, mennyi mindent, ben emberi meggondolások vezetnek minket a te szavad helyett. Drága jó mennyei atyánk, bocsásd meg ezeket, és köszönjük, hogy te nem vonod meg azonnal az áldást, míg ha hibáztunk is. Még utánunk jársz, egyrészt figyelmeztetsz, másrészt fáradozol értünk is, és kegyelmedet kínálod. Urunk, olyan tökéletes a te magatartásod velünk szemben. Segíts, hogy mi ezt értékelni tudjuk, és segíts, Urunk, hogy tényleg mindezekből megintessünk, ahogy maga Salamon a lelkünkre köti, és megértsük, hogy a fő dolgunk, hogy téged féljünk, azaz mélységesen tiszteljünk, és kiváltságnak tekintsük a tőled való függésünket, mert a mi nagy ellenségünkkel szemben erre a védelemre szükségünk van. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmeddel. Amen.